Robert Fico kormányfőként a semmiből csinál valamit, vagy legalábbis egy olyan közérzetjavító, kisebbségbarát intézkedést vezet be, amely igazából semmibe nem került neki, hisz ez már régebben is létezett.
Én nem gondolom, hogy a LASZ engedne.
Egyetettek ebben.
Azt nem tudom, hogy a Danko miben reménykedik, hogy Fico elintézi neki? Üdvözlöm kedves nézőinket, önök a Mahét Média család megújult nagyítóját látják első őszi adásunkban Somogyi Szilárddal és Rajkovics Péterrel.
Köszönöm a meghívást, és örülök neki, hogy az első megújult adásra engem írtatok elő. Köszönöm.
Hát itt van ez a megújult stúdió. A maga a műsor is részben megújult, hogy mit is jelent ez. Minden adásban két témát fogunk érinteni, egyet hoz Szilárd, egyet pedig én ezúttal, és Szilárd, mesélj akkor, mi volna az első témád, és miről is szól.
Hát abból indulnék ki, amit mondta, hogy mesélj. Ugye azt, amiről mesélni fogok, azt akár meseként is, politikai meseként is föl lehet fogni, de inkább nézzük a konkrét oldalát. Az első pozitívum az, hogy látunk egy kiváló politikusi tevékenységet szlovák, illetve magyar oldalon is. Robert Fico kormányfőként a semmiből csinál valamit, vagy legalábbis egy olyan közérzetjavító, kisebbségbarát intézkedést vezet be, amely igazából semmibe nem került neki, hisz ez már régebben is létezett. Miről van szó? Arról van szó, hogy a kormány mellett működik egy tanácsadó testület, amit ez idáig úgy hívtak, hogy emberi jogi, nemzetiségi és nemi egyenlőségi tanács. Ennek a tanácsnak voltak különböző bizottságai, ezek közül az egyik volt a nemzeti közösségekkel, nemzeti kisebbségekkel foglalkozó bizottság. Tehát már lefelé a második szint, az egész pedig a Szlovákia kormány alá tartozott. Horony Ákos kisebbségi kormánybiztos nagyon szorgalmazta akkor, amikor a pozíciójába került, hogy ez a pozíciója, ez a státusza a bizottsági szintről, tehát a kisebbségi témáknak emelkedjék szintén tanácsi szintre, tehát lényegében egy lépéssel kerüljön közelebb a kormányhoz, és ezt a parlament jóvá hagyta, a kormány pedig tárcaközi egyeztetésre bocsájtotta, tehát inkább már úgy mondanám, hogy talán csak formális lépések várnak arra, hogy az eddigi Nemzeti Kisebbségi Bizottság immár Nemzeti Kisebbségi Tanácsként működjön. Hozzá kell tennem, hogy ez már egyszer volt, és 2012-ben szűnt meg, tehát lényegében visszahoznak egy olyan helyzetet a kisebbségi ügyek kezelésébe, amelyet már sikerült egyszer kipróbálni.
2012-ben az már Fico kormány volt.
Akkor léptek ugye ők az előrehozott választások után egy ilyen egyszínű hatalomra. Ami a magyar oldalon mindenképpen pozitívuma, az az, hogy az emlékezetes Forró Krisztián és Horony Ákos által, tehát ők vettek részt a Robert Ficoval való találkozón, mindjárt ugye nem sokkal a kormánybiztos kinevezése után. Ott az egyik ilyen téma volt, a kisebbségi kormánybiztos részéről került ez kezdeményezésre, hogy emelkedjék tanácsi szintre az eddigi bizottság, illetve, ami az egésznek ad egy szép kirakatot és könnyen megegyezhető részt, az az, hogy ennek a tanácsnak az elnöke nem valamiféle, valamelyik nemzetiségi képviselő lesz, vagy pedig nemzetiségi tag, hanem maga Robert Fico kormányfő.
De én úgy érzem, hogy mégis szkeptikus vagy, hát lényegében ez egy előrelépés, az, hogy már a kormányfő vezeti úgymond ezt az egészet, ez egy komolyságot is ad, hisz hát amiért ő is felelős, arra azért jobban odafigyel. De mégis valahogy azt érzem a hangodból, hogy minden szkeptikus lenni ezzel.
Igen, igen. Sajnos van két szkepticizmusra okot adó tapasztalat, ami ezt a hangszint üti meg. Itt arra gondolok, hogy maga a bizottság vagy tanács, most már ugye tanács lesz hamarosan, azért, ha akarjuk, azt látjuk, hogy igazából kisebbségi témákban nem nagyon tud valami nagy, ahogy mondanánk, durranást véghez vinni, hiszen mind a 14 államilag elismert kisebbség delegál bele képviselőket, nem egyenlő arányba.
De a legnagyobb a magyar kisebbség.
A legnagyobb a magyar kisebbség, de be kell látnunk azt, és valószínűleg inkább a szlovák többségnek, illetve a magyar mellett létező más kisebbségnek be kéne látni, hogy a magyar kisebbség, a magyar nemzeti közösség, inkább így mondanám, kisebbségi közösség, egy speciális helyzetben van Szlovákiában. Tehát meg tudja szervezni magát, tud intézményeket működtetni, be tudja biztosítani az infrastruktúrát, a személyi
bizonyos szinten meg tudja magát szervezni, hát láttuk az elmúlt választásokon, hogy azért annyira nem tudjuk megszervezni magunkat, hogy parlamentbe juttassunk egy pártot, nevezzük azt a pártot bárhogyan is, hisz 8,5% ellenére, ugye az 5%-os határt 60 vagy 70 vagy bármilyen százalékos részvétel mellett se tudjuk elérni, tehát jó, hogy vannak szervezeteink, ezt elmutatják magukról a többi kisebbség is, persze nem olyan mértékben, mint a magyar, de azért politikailag nem tudjuk már megszervezni magunkat legalábbis, én így érzem.
Ez nagyon jó a megjegyzésed. Éppen erre gondolhattak valamikor esetleg az alkotmányozó atyák, bár lehet, hogy ez inkább csak egy ilyen jóhiszeműség a részemről, hogy azokban az időszakokban, amikor nincs politikai képviselete a nemzeti közösségnek, akkor is legyen valamilyen intézményi kerete, aki képviselni, vagy amelyen keresztül képviselni lehet a kisebbséget érintő legfontosabb kérdéseket.
Hát meg egy normális demokrácia része, hogy foglalkozunk a kisebbségekkel.
Hát igen, mert majd valószínűleg ezt el fogjuk érni valamikor, ugye ezt a szintet, de akkor is kell valamilyen intézményi keret ahhoz, hogy ez az asztalra kerülhessen. Ugye azzal te is talán egyetértesz, hogyha például most ugye ez egy ilyen szép húzás, mondjuk úgy, hogy szimbolikus húzás is, hogy Robert Fico lesz ennek a tanácsnak az elnöke. Nyilván a kormánytagok másképp fognak viszonyulni azokhoz az anyagokhoz ezen túl, amik a tanács részéről, a kisebbségi tanács részéről a kormány elé kerülnek, hisz a tetején ott van, hogy Robert Fico elnök ezt a...
De ilyen anyagokról van egy talán szó, tehát hogy a laikus is értse, hogy körülbelül mire jó ez a tanács?
Hát most a legfontosabb célkitűzésük, illetve amit a kormánybiztos Horony Ákos is talán a legfontosabbnak tart, az, hogy készítsék elő az úgynevezett kisebbségi törvénynek a lehetőségét, az elfogadásának a lehetőségét.
Erről már régóta beszélünk, ugye pontosan. Horony Ákosnak az elődje is beszélt erről, hát nem tudom, hogy mennyire reális ez most, hisz állandóan más problémákról beszélünk, leginkább ugye gazdasági jellegű kihívásokról, tudjuk azt, hogy például a kulturális tárcánál nem is gondok vannak, hanem egy gerjesztett feszültség van, amit mondjuk az ellenzék gerjeszt, és tudjuk azt is, hogy a kormány hogyan áll ehhez?
Tehát én nekem egyébként erről az a véleményem, hogy ez nem rossz dolog. Tehát az, hogyha az ellenzék valamilyen kritikát gyakorol, vagy hát lehet, hogy túlzás az, hogy ha azt várjuk el, hogy a feszültséget is gerjesszen, de ehhez hozzá kell szokni, hogy a mindenkori ellenzék az soha nem fog odaállni a kormánykoalíció mellé, néhány talán 10 évente egyszer kivételes esetben, mindig kritikával fog élni, és mindig ott fog kritikát alkalmazni, ahol véltem, vagy valósan valamiféle problémát.
Hadd legyek annyira rosszindulatú, hogy, vagy nem is rosszindulatú, inkább gondoljak bele abba, hogy május 15-én mi történt, amikor kiéleztük az ellentétet, és mondom ezt azért, hogy kiélesztük, mi ez a társadalom egészen élezte ki az ellentétet a jelenlegi kormányfővel szemben, hogy egy személy oda ment és lelőtte. Most a kulturális miniszter asszonnyal kapcsolatban hasonlóan erős érzelmeket gerjesztenek, és
ja, hogy úgy érzed, hogy...
Úgy érzem, hogy ez már a személyéről szól, nem a politikusról, hanem a személyi ellen szól, és ezt nem tartom annyira jónak, de hogy térjünk vissza a témára, tehát hogy ez a tanács, tehát említetted, hogy ez az egyik cél, ami látjuk, hogy azért elég messze van, esetleg valami közelebbi.
Hát elvileg ez a tanács bármivel foglalkozhat, ami a kisebbségeket érinti. A probléma, én szubjektív meglátásom szerint az, hogy van ott 13 vagy mondjuk 11 olyan kisebbség, ami számbelileg teljesen más kategória, mint a magyar közösség, a ruszin közösség, vagy mondjuk a roma közösség. Tehát ez a három nagy, és van 11 kicsi. De úgy képzeld el, hogy van például mondjuk a horvát közösség, ami lehet, hogy 1000 tagból áll, vagy a szerbeknek a közösség, ami szintén 1000 körület, vagy a bolgárok, szlovákiai bolgároknak a közössége. Tehát ezek inkább a hagyományőrzésnek bizonyos speciális formáira fókuszálnak, miközben a magyar közösségben teljesen más jellegű és más horderejű, más dimenziójú problémákat kéne megbeszélni, és nem vagyok benne biztos, hogy ez a gördülékenységét elősegíti, hogy ez az összes kisebbségi képviselő egy kalap alatt van egy tanácsban. Tehát az én, hogy is mondjam, kívülállóként laikus elképzelésem az lenne, hogy kéne egy a nagy közösségeknek, tehát a nagy kisebbségi közösségnek, és a többinek egy-egy kategória, és mindenki a saját magához testhez álló dolgokat oldaná.
Hát én azért nem hiszem, hogy erre sor kerül, mert úgy látjuk, hogy a kormánynak ez mondjuk egy olyan kötelező feladat, és hát tudjuk azt is, hogy Magyarországgal most átlagon felüli a szlovák kormánynak a kapcsolatai, tehát valószínűleg a magyar kisebbségre is jobban figyel. azt is érezhetjük, hogy a Magyar Szövetségnek ezért a pozíciója viszonylag jó a kormánnyal szemben, amit bírálnak néhányan, de azért azt látni kell, hogyha valamit el akarunk kérni, akkor a kormánnyal kell tárgyalni, kormányon keresztül tudjuk ezt elérni, ezt sokan elfelejtik. És ha már arról beszéltünk, hogy a politika milyen, akkor én hoznám a második témát, amit én készítettem.
Na, és mi lesz az?
Mi lesz az? Hát az, amiről a legtöbbet beszélnek talán jelenleg a szlovák politikában, hogy ki lesz a parlament elnöke, hisz Peter Pellegrini
Júli. Szerinted ez egy ilyen ekkora horderejű probléma, tehát hogy erről kell a legtöbbet beszélni?
Hát valószínűleg Andrej Danko személye is hozza azt, hogy amíg ő a parlament elnöke volt, addig elég sokat cikkeztek róla, arról, hogy ő kapitány, nem tudom mi, milyen a magánélete, és hát szeretne visszakerülni ebbe a pozícióba, hisz Peter Pellegrini elment köztársasági elnöknek, vagy hát elment, hát megválasztották őt köztársasági elnöknek, de már beiktatása óta is eltelt majdnem 3 hónap, és tudjuk, hogy most egy átmeneti időszakot élünk meg. A helyzet lényegében egyszerű, hisz a LASZ a koalíciós szerződésben megkapta a parlament elnöki pozíciót.
Tehát ők ezt már előre megegyezték.
Megegyeztek.
Nem? Jött egy nem 100%-osan várható eredmény, ugye, hogy Pellegrini lett a köztársasági elnök, és ugye akkor most erre appellálva Dankóék azt mondják, hogy megváltozott az egész helyzet.
Miközben Dankó ugye nyíltan felszólalt Pellegrini indulása ellen még a kampány legelején, tehát hogy ez elég fura helyzete. Azt gondolod, hogy van esélye az SNS-nek arra, hogy a LASZ-tól elvegye, vagy Peter Zsigától elvegye annak a lehetőségét, hogy a parlament elnöke legyen? Vagy ez egyáltalán nem jön szóba?
Hát én úgy gondolom, tehát egy másik vetületét ennek a problémának, hogyha közelítem, hogy Andrej Danko a saját álmainak talán a legnagyobb kerékkötője. Ugye a két időszak között, amíg Andrej Danko parlamenti politikus volt, aztán egy ideig nem volt, és most újra az. Tehát ebben a köztes időszakban ő földolgozta magát Magyarország legnagyobb barátjával. Ugye a magyar miniszterelnökkel, a Magyarországgyűlés elnökével fényképezkedett, Szijjártó Péterrel többször kommunikált, vagy legalábbis többször hivatkozik rá. Tehát azt lehetett gondolni, hogy Andrej Danko mint egy szlovákiai franchise-ként megpróbálja megvalósítani azt a hatalom megszerzési és hatalom megtartási sikersorozatot, ami Magyarországon ugye már az elmúlt nem is években, hanem évtizedekben történik. És akkor mit látunk, hogy ezt állandóan ugye erre példálózik, erről beszél, akkor amikor egy konkrét helyzetbe kerül, akkor elköveti a legnagyobb problémák vagy politikus hibák egyikét, hogy a nyilvánosság előtt vitatkozik. Hát épp az, amiről próbálja másolni a mintát, ott láthatja, hogy Budapesten, nyilván Budapesten is vannak kormányon belüli problémák, de hát semmit a médiában egymásnak nem üzengetnek a politikusok, nem teregetik a szennyest, hogyha olyan ügyre kerülne a sor a nyilvánosság elé. Tehát összezár a koalíció, és belül beszéli meg a dolgokat. És itt meg az Andrej Danko a zászlóvivője annak, hogy akár a Pellegrini, tehát mondjuk úgy, hogy nemtelen övönölítésekkel támadja, most csinál egy problémát abból, hogy megváltozott állítólag a politikai helyzet. Tehát egy klasszikus politikusként kezd el működni.
De érdekes, ha Dankót vizsgáljuk, ugye egyrészt nem értem, hogy miért kell neki ez a parlament elnöki poszt, hisz már korábban betöltött.
Van egy tippem, de mondd először a tiédet.
Annak fényében, hogy láttuk, hogy az EP választáson a pártja, amelynek a listáján lényegében minden nagy név, aki a tavaly szeptemberi választáson is bevitte ezt a pártot, amely igazából már nem is párt, hanem különféle embereknek a...
Mondjuk, hogy egy heterogén legó.
Így van. Bevitte a parlamentbe, lényegében totális buktát hozott. Tehát, hogy nagyon gyenge jelenleg az SNS, azt mutatják a választások, hogy most miért akar mindenek felett parlament elnöke lenni, amikor még több támadás érheti a személyét, ezt megírta 4 évig, és hát szerintem nem volt számára túl kellemes.
Nekem erre egy sokkal egyszerűbbnek tűnő magyarázatom van. Tehát néha ugye az, hogy nagy rejtélyek mögött kis titkok lapulnak meg. Én arra gondolok, hogy ahogy megismerhettük Andrej Dankót politikusként, tehát ugye nagyon szereti magát. Természetesen a politikus nagy részére ez jellemző, de Andrej Danko különlegesen és különleges módon is szereti magát. Ő arra vágyik, hogy a törvények, a parlament által elfogadott törvények alá az ő neve kerüljön. Tehát ugye mindig a három legfőbb közjogi méltóság, miután a parlament elfogadott egy törvényt, szignálja, aláírja a törvényeket, ott lenne Pellegrininek az aláírása, Ficónak az aláírása, és Danko azt szeretné, hogy a elkövetkező törvényhozási szakaszok, tehát amíg ez a koalíció, ez a többség, ez létezik, addig az ő aláírása legyen megörökítve, hát ha nem is örök időkre.
De hát a történelemkönyvekbe bekerüljön, azt pontosan mondod, hogy ez csak egy ego kérdés?
Pont, egyetértek ezzel.
De hát nem látja azt, hogy ez mondjuk még inkább a saját vesztét.
Hát ez az, amit okozza. Az elején mondtam, hogy a saját álmainak a legnagyobb kerékkötője.
Érdekes, hát most volt 50 éves, azért még viszonylag fiatal a politikusok körében, tehát azért lenne előtte még politikai jövő, és talán még gondolkodhatna abban, hogy tovább is tudja magát dolgozni, de hát erre most én nem látok túl nagy esélyt. De beszéljünk egy kicsit a Halaszról. A Halasz engedhet ebbe a történetbe. Én legalábbis úgy gondolom, hogy nem fognak engedni, annak ellenére, hogy Pellegrini már nincs ott, de hát azért látjuk, hogy vannak ott elég nagy múlttal rendelkező politikusok, gondolhatunk itt Rassira, és hát Sutay Istok is, mint új vezér, azért elég jól mutatkozott be, tehát elég stabilan kommunikál, fiatal, jó kiállású, tehát azért meg tudja szólítani az embereket. Magyarul én nem gondolom, hogy a Lasz engedne.
Egyetértek ebben.
Azt nem tudom, hogy a Danko miben reménykedik, hogy Fico elintézi neki?
Hát én szerintem az idő múlik, és Robert Fico, aki az egésznek ugye egy szürke eminenciása, néha egy kicsit erre beszél, néha egy kicsit arra beszél. Igazából Fico arra vár, hogy Sutay Istok mennyire erősödik meg a Halasz elnökeként, illetve mennyire tud kialakítani egy stabil népszerűséget a választók körébe.
Magyarul azt gondolod, hogy ez a Ficónak egy tesztje Halasz szal szembe?
Igen. Tehát az, hogy a Fico mindenképpen arra játszik, én úgy gondolom, hogy előbb-utóbb Sutay Istokot gyűjtse maga alá, tehát a saját pártjába, vagy a saját személye mellé. Tehát ő számára ez az ember fontos, nem is annyira a párt, mert hogyha egy népszerű politikussá tud megerősödni, és utaljástok mondjuk az elkövetkező 6-9 hónapban, akkor én úgy gondolom, hogy itt lesz azért valami kis mescsere a politikusok között, legalábbis a Halasz részéről, és a Halasz mindegy, hát nem akarom azt mondani, hogy fölhasznált valamiféle eszköz, de mindenképpen a koalíciónak a margójára fog sotródni egy erős Sutay nélkül.
A műsoridőnk vége felé járunk, de azt azért még megemlíteném, hogy ugye Robert Ficoró egy dolog ismert. Bárkivel koalíciót kötött, azt a pártot a következő választáson, vagyis a választási ciklus végén megfojtotta, tehát lényegében nem jutott be a parlamentbe. Beszélhetünk itt Vlagyimir Mecsiárról, beszélhetünk a Szluta által vezetett SNS-ről, beszélhetünk Bugár Béláról is. Hát és a legutóbb ugye Dankoék sem jutottak be az SNS-szel. Tehát fönnáll a veszélye, hogy a Halaszt is meg akarja folytani. Érdekes lehet ez ilyen szempontból.
De ez nem úgy képzeld el, hogy előírta magának, hogy én most ezeket nem szeretem, és meg akarom folytani.
Hát csak erősebb.
Tehát, hogy minél több szavazatra, minél több pozitív visszajelzésre van szüksége a választók részéről, és azoknak játszik, akiknek tud. Tehát, hogyha el tudja csábítani a halaszos politikusokat, a megfelelő halaszos politikusokat azért, mert begyűjti a szavazóik nagy részét, akkor ez meg fog történni, amit mondasz.
Meglátjuk. Az elkövetkező hetekben erre is ránagyítunk majd ezekben az adásokban. Köszönjük szépen a figyelmüket, a viszontlátásra.
Viszontlátásra.